Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Ritka macskafire született a debreceni állatkertben. A macska már az ember tekintetéből is olvas. Megtalálták a kutyatartás tudományos előnyeit. Óceánvízzel öntenék el a homokdűnéket a klímaváltozás ellen. Pontosabb lesz a meteorológiai előrejelzés. Mesterséges intelligencia mondja a híreket Kínában. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy már nem fenyegeti a kihalás a barázdásbánákat és a hegyi gorillákat. Ez tehát nagyon jó hír. A barázdásbánák és a hegyi gorillák is lekerültek a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajokat felsoroló vörös listájáról. A svájci székhelyű nemzetközi szervezet a napokban tette közzé frissített listáját a veszélyeztetett fajokról. Az új besorolás szerint a barázdásbánák átkerültek a veszélyeztetett kategóriából a sérülékeny kategóriába. Az óriási tengeri emlős populációja az 1970-es évek óta, amikor a Csendes-óceán északi részén és a déli féltekén megtiltották kereskedelmi halászatát, megduplázódott és elérte a 100 000 kifejlett példányt. A bánavadászat az Atlanti-óceán északi részén is visszaesett az utóbbi 30 évben. A jelentés szerint a nyugat-csendes-óceáni szürkebána populációja is növekedésnek indult. Jó hír továbbá az is, hogy a korábban a kihalás szélére sodródott hegyi gorillákat a súlyosan veszélyeztetett csoportból a veszélyeztetett csoportba sorolta át a szervezet. Az orvadászat elleni hatékony fellépésnek és a határokon átnyúló állatvédelemnek köszönhetően populációjuk 680-ról 1000 példány fölé emelkedett az utóbbi évtizedben. Hegyi gorillák csak Kongó, Ruanda és Uganda védett területein élnek. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a hegyi gorillák továbbra sincsenek biztonságban, ezért jövőjük érdekében az élőhelyükön kordában kell tartani az idegenforgalmat, és óvni kell őket az emberek közelségétől. És a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál, ritka macskaféle született a debreceni állatkertben. Pálaván-szigeteki leopárd macska született a debreceni állatkertben. Komoly előkészítő munkát követően a magyarországi állatkertek közül egyedüliként a debreceni vett részt alapító tagként a Fülöp-szigetekről származó leopárd macska európai fajmentő programjában. A berlini, a bzeni, a prágai és a debreceni állatkert összefogásaként megvalósuló tenyészprogram célja, hogy idővel a Pálaván-szigeteki leopárd macskát visszatelepítsék eredeti élőhelyére. Ennek előfeltétele, hogy stabil, mintegy 50 egyedet számláló állományt érjenek el. A leopárd macskáknak ez az alfaja rendkívül ritka, a világ 5 állatkertjében jelenleg csupán 15 egyede él. A debreceni állatkert egy fiatal tenyészpárral rendelkezik, így a fajmentő programhoz a következő években még 8-10 utóddal szeretnének majd hozzájárulni. A leopárd macska a természetes élőhely szűkülése és az illegális kereskedelem miatt szerepel a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajokat tartalmazó vörös listáján és a washingtoni egyezmény függerékében is. A nőstény 60-70 napos vemhességet követően ad életet utódjának. A kicsik súlya a születést követően mindössze 180-300 g, a felnőtt példányok pedig egy jól fejlett házi macska súlyát érik el. 13-14 hónapos korukra válnak ivaréretté, és 13-15 évig élnek. A leopárd macska onnan kapta a nevét, hogy mintázatában már egészen fiatal korában is mutatja távoli rokona a leopárd külalakját, illetve megjelenési sajátosságainak összességét. A 7-7-es hímkölyök súlya jelenleg 80 dekagram, neve egyelőre még nincs, az étvágya nagyon jó, szülei pedig féltő gondoskodással nevelik. A kölyköt jó idő esetén már a látogatók is megnézhetik a debreceni állatkert kis ragadozó házában. És a folytatásban maradunk még az állatvilágnál, a macska már az ember tekintetéből is olvas. Ezzel az érdekes kutatással foglalkozunk rövidesen, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A mocska már az ember tekintetéből is olvas. Ez tehát a következő témánk. Az ELTE kutatói kimutatták, hogy az ember-állat interakció hatása egy olyan alapvetően nem társas múlttal és ősszel rendelkező faj esetében is, mint a macska, rendkívül erős. Az emberi kommunikáció során számos olyan jelzéstípust ismerünk, amelyek az ismeretek megosztását szolgálják. A gyűjtőnéven mutatásnak nevezett gesztusokkal a jeladó fél viselkedésével irányítja a jelvevőjének figyelmét egy mindkettőjük számára fontos külső tárgyra vagy irányra. Mutatni már pedig sokféleképpen tudunk, leggyakrabban kinyújtott karral és mutató ujjal, de igen sokszor csak fejfordítással és nézéssel, vagy akár csak egy pillantással. Az összehasonlító pszichológiai és etológiai kutatásokban sokat vizsgálták, vajon az embereknél már babakorban megjelenő mutatáskövető képesség jellemző-e az állatokra is. Az eddigi eredmények szerint a kézzel, karral való mutatás alapján számos állatfaj képes kiválasztani a jutalmat rejtő helyet, viszont a fejfordítással, illetve a szemmel pillantás helyes követése még a főemlősöknek is nehézséget okozhat. Eddig gyakorlatilag csak a kutyákról bizonyosodott be, hogy jelzések láttán is helyesen képes dönteni. A macska kognitív, vagyis gondolkodási képességének etológiai tanulmányozása eddig sokkal kisebb intenzitással folyt, mint a kutyáké. Ez a tendencia mostanában változni látszik, hiszen a macska-ember kapcsolat megismerése rendkívül érdekes a háziasodási folyamatok feltárása szempontjából. Egyrészt, mivel a macska igen sikeresen tölti be a társas állat funkciót, arra következtethetünk, hogy számos szociokognitív képességében hasonló teljesítményt nyújtat, mint a kutya. Másfelől, mivel a macska magányos életmódú őstől származik, kérdéses, vajon mekkora mértékben tehetett szert a háziasítás során az emberrel való társas együttélést megkönnyítő képességekre. Az ETE etológia tanszéken arra a kérdésre keresték a választ, vajon a kedvencként tartott macskák követik-e egy számukra ismeretlen személy fejfordítással küldött jelzéseit egy választós tesztben. Azt is vizsgálták, hogy a feladat megoldását segíti-e esetükben az, hogy az ember verbális figyelemfelhívó jelzéseket hallott a nézéssel történő mutatás előtt. Vagyis jellegzetes hanghordozással a nevén szólítja a macskát és kéri, hogy az figyeljen. A teszteket a macskatartók otthonában végezték. Összesen 41 egyed esetében sikerült a macskát és gazdáját próbáló 24 feladványt végigcsinálni. A feladat egyszerű volt. Két edényke egyikébe jutalmat rejtett el a kísérletvezető, majd a földön maga elé helyezett edények közül arra nézett rá, amelyikben a jutalom volt. Ekkor a vele szemben ülő gazda elengedte a macskát, és az választatott az edények közül. A 24 próba felében a jelzést figyelemfelhívó megszólítás, a másik felében pedig semleges csettegés előzte meg. Azt vizsgálták, vajon a folyamatos bámulás vagy a fej oda majd visszafordításával történő tekintés lesz-e a hatékonyabb mutatás. Az eredmények szerint a macskák átlagban 70%-hoz közeli eredményességgel találták meg a jutalmat. Ez pedig magasan a véletlen szint fölötti, kiváló teljesítmény, hasonlóan a korábban a kutyáknál mértekhez. Ugyanakkor jól teljesítettek a hosszas és a rövid ideig történő nézések, illetve a verbális és nem verbális figyelemfelhívás esetén. A néven szólítás hatását abban tudták kimutatni, hogy ilyenkor gyorsabban lehetett szemkontaktust létesíteni a macskával. A tanulmány lényeges abból a szempontból, hogy rávilágít az ember melletti érés során létrejövő szelekció hatására egy olyan háziasított faj esetében, amely alapvetően nem társas múlttal, illetve ősszel rendelkezik. Ezek az eredmények tehát a háziasodás és az azt követő tanulási folyamatok következményeinek megismerése szempontjából is érdekesek. Ennyi tehát arról, hogy a macska már az ember tekintetéből is olvas, és maradunk még az állatvilágnál a folytatásban is, megtalálták a kutyatartás tudományos előnyeit. Hogy mik ezek? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtalálták a kutyatartás tudományos előnyeit, ez tehát a következő témánk. A kutyatartás óriási felelősség. Amikor magunkhoz veszünk egy bolyhos kis jószágot, azt nem csupán szeszélyből tesszük. A kutyák rengeteg törődést és odafigyelést igényelnek, ám tartásuk mostantól tudományosan bizonyított előnyökkel jár az életünkben. A világ ma megszállottan küzd a kórokozókkal, és nap mint nap háborúban áll a baktériumokkal szemben. ahogy azt a reklámok is jól példázzák, nem szabad addig megállni, amíg a kórokozók minden csírája el nem hal. A kutatók szerint azonban a túlzott fertőtlenítés is betegessé teheti az emberi szervezetet. Egy most megjelent tanulmány arra is rámutat, hogy az otthonunkban körülbelül 300 baktérium törzs tanyázik, és ezek a mikrobák szorosan kapcsolódnak az immunrendszerünk működéséhez. Konkrétan ezek segítenek ellenállóvá tenni azt a kórokozókkal szemben. A kutyákat szinte beborítják ezek a segítő baktériumok, amelyek gyakran pont az ebek miatt telepednek meg az otthonunkban. A tanulmány szerint ennek eredményeként azok az emberek jóval ritkábban betegednek meg, akiknek kutyájuk van. Ráadásul a boldog gazdák négyszer kevésbé hajlamosak az allergiára is, mert a házi kedvenc immunterápiás előnyökkel is jár. A kedvtelésből tartott állatok tartása védelmet nyújt a szívbetegségek ellen. Az amerikai szívtársaság arra a következtetésre jutott, hogy a kutyatartás együtt jár a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának csökkenésével. A kutatók azt is bebizonyították, hogy a házi kedvencek védelmet nyújtanak a koszorúérbetegségek ellen. A kutyatartás ráadásul a gyógyszereknél és a vitaminoknál is hatékonyabb, ha a hosszú életről van szó. A kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai ugyanis akár 10 évvel is tovább élhetnek, és a kardiovaszkuláris betegségek kockázata is minimális. A kutyatartók gyakran járnak sétálni, mozogni és futni. Miután az ebeknek szükségük van a fokozott testmozgásra, ezért a tulajdonosaik úgymond kénytelenek beiktatni a napi rutinba egy hosszú sétát és egy vidám játékot. Ez azt is jelenti, hogy a kutyatartók naponta legalább 30 percet egészen biztosan mozognak, tehát esetükben jóval kisebb a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Kutyával elfelejthetjük a futópadot vagy a fárasztó edzéseket. Emellett a tanulmány szoros összefüggést talált a kutyatartás és a depressziós tünetek csökkenése között. A kutatás szerint azok az egyedülálló felnőttek és azok a nők kevésbé szenvedtek rossz kedv vagy apátia miatt, akik otthon házi kedvencet tartanak. A kutyák ugyanis segítenek abban, hogy agyunk oxitocint, tehát jó érzés kémiai anyagot termeljen. Így segítenek az ebek kilábalni a betegeknek a depresszióból, miközben a tőlük kapott nagyfokú szeretet is befolyásolja a pozitív hangulatot. Miután a kutyákat rendszeresen el kell vinni sétálni, ezek a séták kitűnő alkalmat biztosítanak új barátságok kialakulásához és a társadalmi kapcsolatok elmélyítéséhez. Az elméletet ma már a tudomány is alátámasztotta. A kutyák segítenek a gazdáiknak abban, hogy könnyebben ismerkedjenek más emberekkel, barátságokat kössenek és aktívabban éljék a társadalmi életüket. Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a kutyatulajdonosok közelebb tudnak kerülni életük fontos személyeihez. Van más előnye is a kutyatartásnak, az ebek kitűnő orruknak köszönhetően hatékonyan kiszagolhatják az olyan egészségügyi problémákat, mint a cukorbetegség vagy a rák, valamint kiszimatolhatják a különféle vegyi anyagokat is. Pontosan úgy működnek, mint egy detektor, amely 99%-os pontossággal dolgozik. Így a kutyatulajdonosok fizikailag, mentálisan és érzelmileg is nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Jó hatással van tehát az emberi szervezetre a kutyatartás, ez lehet a hosszú élet egyik titka talán. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy két betegség ellen is védhet a kávé, hogy melyek ezek, rövidesen megtudhatják, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy két betegség ellen is védhet a kávé. Az Alzheimer és a Parkinson kór ellen kanadai kutatók szerint bizonyos fokú védelmet nyújthat a kávéfogyasztás. A torontói Cranbell Agykutatóintézet tudósai szerint a kávénak több jótékony hatása van, mint hogy az embert reggel felébreszti és energiával tölti fel vagy segít a koncentrálásban, írja az egyik tudományos portál. A kávézás a gyerek szerint valamilyen összefüggésben van azzal, hogy csökken az Alzheimer és a Parkinson kór kialakulásának kockázata, mondta el Donald Weaver, az intézet társ igazgatója. Azt vizsgálták, hogy milyennek a magyarázata, a kávénak milyen összetevői játszanak ebben szerepet, és ez hogyan hat a korral összefüggő kognitív hanyatlásra. A csoport három különböző típusú kávét vizsgált, világos, illetve sötét pörkölésűt és koffeinmentes sötét pörkölésűt. a koffeines és koffeinmentes sötétpörkölésű kávénak azonos potenciálja volt a kezdeti vizsgálatok szerint, tehát már korán kiderült, hogy nem a koffein az az összetevő, ami védelmet nyújthat. Ezt követően a kávészemek pörkölése közben képződő fenilindén molekulákat vizsgálták. Kiderült, hogy a kutatásban megfigyelt összetevők közül ez az egyetlen, amely az Alzheimernél és a Parkinsonnál megjelenő mindkét fehérjeféle, a beta-amiloid és a tau-fehérje felhalmozódását is gátolja. Mivel a pörkölésnél keletkeznek a fenilindének, és minél sötétebbre pörkölik a kávét, annál több keletkezik, a sötétebb pörkölésű kávé jobban véd a világosabb pörkölésűnél. Az úttörő vizsgálat után a következő lépés az lesz, hogy kiderítsék, mennyire előnyösek ezek a vegyületek, és képesek-e bejutni a véráramba, vagy bekerülni az agy vérellátásába. Donald Weaver kutató azt is kiemelte, hogy egy természetes vegyület fejti ki ezt a hatást, és nem szintetikus. Mint mondta, az anyatermészet sokkal jobb vegyész, mint mi, és képes előállítani ezeket a vegyületeket. Ha szükség van egy összetett vegyületre, jobb, ha egy növényben neveljük, aztán betakarítjuk, megdaráljuk és elkészítjük, mintha megpróbáljuk előállítani. A tudós ugyanakkor hangsúlyozta, további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy a gyógyításban is felhasználhassák az eredményeket. Mert a kutatások ugyan kimutatta, hogy van olyan összetevője a kávénak, amely hatékony lehet a kognitív hanyatlás gátlásában, de ez nem jelenti azt, hogy a kávéval kezelni lehetne a betegségeket. Ennyi tehát arról, hogy jótékony hatású lehet a kávé az Alzheimer, illetve a Parkinson kórra. És kapcsolódunk még némileg az egészséghez egy praktikus tanáccsal. Kiderül, hogy hogyan lehet lerázni a rázhatatlan hőmérőt. Talán önök is ismerik ezt a jelenséget, amikor egyszerűen nem sikerül. Íme a megoldás. A higany helyett galliumot tartalmazó hőmérőket is egyszerűen le lehet nullázni, de egy kissé szokatlan megoldást kell választani. Lassan 10 éve, 2009 óta tiltotta a higanyos lázmérők forgalmazása az EU-ban, így Magyarországon is, ezért a napjainkban árusított eszközökben már gallium található. Sokan azonban nincsenek vele tisztában, hogy az ilyen hőmérőket ugyanúgy le lehet nullázni, mint a régieket, csak esetükben más technikához kell folyamodni. A lényeg, hogy az eszközöket nem rázni kell, az ugyanis hatástalan. Helyette egy zokniba kell csavarni, majd néhányszor megpörgetni, a centrifugális erő ugyanis leviszi az éppen mért értéket. Így a hőmérőt ismét lehet használni, újbóli pörgetéssel pedig később is. A galliumos hőmérőkhöz bár lezárót is csomagolnak, ezek elveszhetnek, vagy épp akkor nincsenek kéznél, amikor szükség lenne rájuk. Egy zoknival azonban gyorsan, de legalábbis nagyobb valószínűséggel orvosolható a probléma. Ki lehet próbálni a galliumos hőmérőt, tehát így lehet lerázni. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen arról hallhatnak, hogy óceánvízzel öntenék el a homokdűnéket a klímaváltozás ellen. Nagyon aktuális ez a téma, hogy mit rejt az elképzelés, az rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy aktuális témával foglalkozunk. Óceánvízzel öntenék el a homokdűnéket a klímaváltozás ellen. A klímaváltozás mára akkora problémává vált, hogy szélsőséges megoldási javaslatokat kíván. Egy amerikai vállalkozás ezért most sótalan óceánvízzel árasztaná el a Szahara sivatagjának a felét. Drasztikus javaslat talált elő a szilíciumvölgyi kockázati tőkekezelő vállalkozás, hogy megállítsa a globális felmelegedés világszerte tapasztalt egyre szélsőségesebb hatásait. Az éghajlati változások miatt kialakult anomáliákat egy kísérleti jellegű megoldással kezelnék. A meglepő javaslat a sivatag elárasztása, amely a cég szerint a hasznos algák elszaporodásával csökkentetni az atmoszférában az üvegházhatást okozó gázok káros hatásait. És bár a vállalkozás elismerte azt is, hogy az ötlet kockázatos és egyáltalán nem biztosak a sikerben, mégis úgy gondolják, hogy ehhez hasonló jól megtervezett erőfeszítéssel visszafoghatnák az éghajlat egyre gyorsuló változását. A projekt 1,7 millió hektár száraz talaj vízzel való feltöltésére tesz javaslatot 2 méteres mélységben. A szakemberek a cél eléréséhez a tervek szerint óceánvizet szivattyúznának fel, majd mindezt egy elektromos hálózat segítségével sótalanítanák. A vállalat úgy véli, hogy egy ilyen mértékű projekt megvalósítása több mint 50 billió dollárba, 14.292 milliárdszor millió forintba kerülne. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a sivatag elárasztásának elképzelése nem túl szimpatikus a szkeptikusok számára. Az ötlet ellenzői azzal érvelnek, hogy drasztikusan befolyásolná a sivatagok biológiai sokféleségét. Kutatók rámutattak, hogy a sivatagban több ezer faj él, és a terület elárasztása ezek kialásához vezethetne. Érdekes elképzelés tehát, így küzdenének a felmelegedés ellen. Egyébként Teller Ede már 1959-ben a globális felmelegedés veszélyeire figyelmeztette az amerikai kőolajiparvezetőit, kormányilletékeseket, közgazdászokat. Az atomtudós az amerikai kőolajipar létrejöttének 100. évfordulója alkalmából rendezett szimpóziumon tartott beszédet. A tudós az energiafelhasználásával kapcsolatban felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy a fosszilis energiahordozók szennyezik a légkört. Amikor hagyományos üzemanyagot égetsz, akkor széndioxidot állítasz elő, a széndioxid láthatatlan, nem érzed a szagát, nem veszélyes az egészségre, hangoztatta Teller. Akkor miért is kell aggódnunk, tette fel a kérdést, és rögtön meg is magyarázta, hogy a széndioxid a légkörben üvegházhatást idéz elő. Kiszámolták, hogy a légkörbeli széndioxid 10%-os növekedésével járó hőmérsékletemelkedés elég ahhoz, hogy elolvadjon a sarki jégsapka, és víz alá kerüljön New York. Valamennyi tengerparti várost elönti a tengervíz, és mivel az emberi faj jelentős arányban él tengerparti térségekben, úgy vélem, mondta a Tellerede, hogy ez a vegyi szennyezés jóval komolyabb, mint a legtöbb ember gondolja. Amikor Tellert megkérték, hogy foglalja össze röviden a légkör széndioxid szintjében beállt növekedés veszélyeit, a tudós hangsúlyozta, jelenleg a légköri széndioxid az átlagosnál 2%-kal nagyobb ütemben nő. 1970-re ez 4% lesz, 1980-ra 8%, 1990-re 16%, ha csupán a hagyományos üzemanyagokat használjuk a jövőben is. Bolygónkon egy kicsit melegebb lesz, nehéz megmondani, hogy 2 Fahrenheit fokkal vagy 1-gyel, vagy 5-tel, de amikor a hőmérséklet néhány fokot emelkedik szerte a világon, fennáll a lehetősége, hogy a jégsapkák olvadni kezdenek, az óceánok szintje emelkedni kezd. Azt nem tudom, beborítja-e az egész Empire State Buildinget, de mindenki képes kiszámolni a térképre nézve és annak tudatában, hogy a jégsapkák, Grönland és az Antarktiszon mintegy 5000 láb, 1524 méter vastagok, magyarázta Teller Ede, akinek 1959-es beszédére az amerikai archívumokban bukkant Benjamin Franta, a Stanford Egyetem PhD hallgatója, aki a klímaváltozás tudományának történelmét kutatja. Ennyit tehát a klímaváltozásról, és maradunk még a következő percekben is majd a témánál részben, ugyanis pontosabb lesz a meteorológiai előrejelzés, de beszámolunk arról is, hogy mesterséges intelligencia mondja a híreket Kínában.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Pontosabb lesz a meteorológiai előrejelzés. Ezzel a jó hírrel folytatjuk tehát a műsort. Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik METOP műholdat is. A kiépült rendszerrel sokkal pontosabbá válhat az időjárás előrejelzés. A METOP C a korábbi 2 eszközzel rendszerbe kapcsolva szolgáltatja majd az adatokat a meteorológusok számára. A francia Guyanából fellőtt eszköz feladata a Föld körül keringve összegyűjteni a napi előrejelzéshez szükséges információkat. A szerkezet ugyanakkor készült, mint a már használatban lévő másik 2 eszköz, végül azonban későbbi időpontra tartogatták a fellövését. Éppen ezért van rajta olyan eszköz, ami már 17 éves. Ennek ellenére a szakemberek nem aggódnak, hogy nem tud majd megfelelően működni a műhold. A beszámolók szerint ugyanis a fellövés előtti tesztek szerint minden a legnagyobb rendben volt vele. Az eszköz addig fogja végezni a munkáját, amíg a következő generációs műholdakat fel nem bocsátják, erre egyébként már nem kell sokat várni. A METOP C a társaihoz képest jóval alacsonyabban, csupán 800 kilométeres magasságban repül a Föld felett. Ennek oka, hogy a legfontosabb feladata a légköri viszonyok vizsgálata. Meg kell állapítania a különböző magasságokban tapasztalható páratartalmat és a hőmérsékletet. A rendszer még az eddigieknél is hatékonyabb lehet mostantól. Az első 2 METOP műhold felbocsátása ugyanis 27%-kal csökkentette a 24 órára vonatkozó hibás előrejelzéseket. Pontosabb ez tehát a meteorológiai előrejelzés. Ez mindenképpen jó hír. A folytatásban pedig egy érdekessége a technika világából. Mesterséges intelligencia mondja a híreket Kínában. Kína állami sajtóügynöksége olyan kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, amelyek 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. Az orvoslás terén már többször bizonyította képességeit a mesterséges intelligencia, de ez nem jelenti azt, hogy máshol ne lehetne igénybe venni. A kínai kormány hivatalos hírügynöksége olyan digitális híradósokat szerződtetett, amelyek tényleg soha nem fáradnak el a munkában, és persze nem hibáznak, ugyanis gépekről van szó. A mögöttes technológia pontos paraméterei nem ismertek, az azonban igen, hogy egy videón látható egyén nem hús-vér ember, hanem a hírügynökség egyik alkalmazottjának digitális mása. Az ő küllemét és hangszínét használva szólal meg a gépi híradós, amely csak most állt munkába. A sajtós cég két digitális kollégát foglalkoztatta a kínai és az angol nyelvű hírek prezentálására, és mindkettőjüket egy helyi céggel együttműködve készítették. Az ügynökség szerint fejlesztésük egyik legfőbb előnye az emberi munkaerő helyettesíthetősége, hiszen a gép az év 365 napján akár egész nap munkára fogható, és bárki helyet képes beugrani, ha úgy hozza a helyzet. Ezen kívül költségcsökkentés szempontjából sem utolsók, ugyanis segítségükkel olcsóbban állíthatóak elő a klasszikus híradós anyagok. A technológia persze még nem tökéletes, jól látható, hogy a szájmozgás néhány alkalommal nagyon erőltetettnek tűnik, de ez valószínűleg csak további tesztek és finomítások kérdése. A módszer egyébként kísértetiesen emlékeztet arra a videóhamisító technikára, amellyel a szájmozgást lehet a szöveghez igazítani, így manipulálva az elhangzottakat. Mesterséges intelligencia olvassa tehát a híreket Kínában, erről hallottak az elmúlt percekben. A mai tudományos híreket azonban én olvastam fel, és biztosíthatom önöket, hogy nem vagyok gép. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.